Műsorajánló.
A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra.
Prolog. Nem csak opera rajongóknak.
Jó estét kívánok! Ez itt a Prolog, a keddesti opera közvetítéseket felvezető műismertető, elemző és kóstoltató magazin műsor a Bartók Rádión. László Ferenc köszönti a kedves hallgatókat. Ma este műsorunk nyomában Gioachino Rossini L'inganno felice, Szerencsés csalás című egyfelvonásos operáját hallgathatják majd meg, arról a friss lemezfelvételről, amelynek anyagát 2023. októberében az Olaszország földrajzi középpontja gyanánt is emlegetett Rieti városában rögzítették helyszíni felvételen Alessandro De Marchi vezényletével. Erről az egészen korai és tagadhatatlanul kevésbé ismert Rossini operáról szólván, az elkövetkező szűk fél órában említést tehetek majd többek között a téli regéről és Velence hanyatlásáról, a pozsonyi békéről és a világtörténelmi jelentőségű 1812-es esztendőről, Mózes szent voltáról és egy nevezetes színház utolsó éveiről, no és persze az opera történet egyik legnagyobb energia és melódia bombájáról. Vele is kezdődjön ezúttal az ismertetés, egy színházi, pontosabban operaházi gyermekkel, aki mondhatni szó szerint beleszületett az olasz zenés színházi tradícióba. Természetesen Gioachino Rossini volt ő, egy részfúvós apa, meg egy varrónőből énekesnővé átlényegülő anya gyermeke, aki egészen korán kiemelkedő zenei tehetségnek bizonyult. Remekül játszott csemballón és zongorán, de szintúgy értett apja hangszeréhez, a kürthöz, és épp így jó érzéke volt a hegedűhöz és a gordonkához is. Valamint még ráadásul szép énekhanggal is rendelkezett. 18 esztendős volt, amikor 1810 őszén a legelső operáját bemutatták, és villámgyorsan kiderült, hogy Rossini nem csak a műfaji hagyományokat volt képes igen korán kiismerni, de kora itáliai opera üzemét és opera üzletét is. Az operaházak és társulatok garmadája, a politika kitüntető és feszélyező figyelme, no és mindenek előtt a közönség heveny újdonság igénye jellemezte ekkor az olasz zenés színházi életet, amelyben ügyeskedő, sokszor kifejezetten gyanús impresszáriók, még nagyobb sikerekre éhes és civakodó természetű énekessztárok, valamint szakmányban és septével alkotó maestrók működtették a műfajt. Az energiában és dallaminvencióban egyként bővelkedő ifjú komponista rögtön felvette a tempót. Így 1812-ben, a 20. életévében már nem kevesebb, mint 5 új operát bocsátott a közönség elé Velencében, Ferrárában és Milánóban. Az ebben az évben bemutatott operáik közül a legelső volt a ma este felhangzó L'Inganno Felice, amely mindazonáltal más módon is beilleszthető egy több elemből álló sorba. Az ifjú Rossini ugyanis bő 2 esztendő leforgása alatt összesen 5 zenés színpadi művet komponált a velencei Teatro San Mosè számára. Mind az 5 darab egyfelvonásos volt, és mind az 5 úgynevezett farszaként azonosítatott. E műfajt a legtöbbször bohózatként szokták magyarítani, ám ma este látni, pontosabban hallani fogjuk, hogy ez némiképp megtévesztő fordítás. Ezek a San Mosè számára komponált korai Rossini operák egyetlen kivétellel mindössze 5-6 szereplőt léptettek színpadra, és kifejezetten igényt tartottak az énekes színészek komikus játékkészségére, sőt, színpadi improvizációs tehetségére is. Vagyis hangsúlyozottan a könnyed szórakoztatás célját kívánták szolgálni, ami az említett színház vezetősége és egyszer mint Velence számára is szinte az egyedüli kielégíthető közóhajnak tetszett. A színházon kezdve a Teatro San Mosè ekkor már majdnem 200 éve működött. A 18. században pedig itt tartották egy sor Vivaldi, majd Paisiello opera ősbemutatóját. De épp így itt játszották legelső ízben a Don Juan téma mozarti feldolgozását közvetlenül megelőző művet, Gazzaniga, Don Giovanni, avagy a kővendégét is. Az 1810-es évek azonban már mindössze az utolsó nagy életben maradási kísérlet korszakát jelentették e színház életében, amely azután 1818-ban be is zárt. Amúgy a Szent Mózes elnevezésen, amely természetesen a közeli templom után került a játszóhely nevébe, akár meg is lepődhetnénk. Ennek az a magyarázata, hogy a templomot építő középkori velenceiek bizánci hatásra sommásan úgy tekintettek az ótestamentumi prófétákra, mintha azok maguk is kanonizált szentek lennének. Ami már most az 1812-es év velencéjének egészét illeti, nos a város ekkorra már menthetetlenül elveszítette politikai súlyát, szuverenitása egészét és gazdasági kereskedelmi jelentősége túlnyomó részét. A nagymúltú velencei köztársaság története még 1797-ben véget ért, és ezt követően a város 8 éven át a Habsburg birodalomhoz tartozott. Ám miután az újdonsült francia császár Napóleon Austerlitznél megint egyszer legyőzte az osztrákokat, a Habsburgok több más birtoka mellett Velence is új gazdára talált. Éppenséggel az 1805-ös úgynevezett pozsonyi békekötés értelmében Velence az itáliai királyság részévé vált, ami persze váltig Bonaparte Napóleon uralmát jelentette. Vagyis a velencei elit jobb híján mulatságra vágyott, mulatságra vágyhatott, és ezt az 1810-es évek elején a pályakezdő Rossini biztosította számára. Itt, ebben a színházban és ebben a hajdani jelentőségének immár búcsút mondó Velencében került sor a ma esti opera bemutatójára 1812. január 8-án. Rossini nem mindig megbízható, ám de írófejedelmi rangú kortárs biográfusa és csodálója, a francia Stendhal így írt erről. Ebben a darabban már lépten nyomon kiütközik a nagy tehetség. A gyakorlott szem könnyen fölfedezi az egyfelvonásos operában annak a 15-20 főszámnak az alapeszméjét, amelyek később Rossini remekeit diadalra vitték. Az Inganno Felice olyan, mint Raffaello korai Perugino iskolájából kikerült képei. Megtalálni itt a zsenge ifjúság minden hibáját, minden félénkségét. Rossini megijedt a maga 20 esztendejétől, még nem merészkedett odáig, hogy csak is saját magának akarjon tetszeni. A nagy művész 2 dologból tevődik össze, igényes, gyöngéd, szenvedélyes, kevély lélekből, meg tehetségből, mely igyekszik megnyerni e lélek tetszését, s új szépségek alkotásával igyekszik gyönyörűséget szerezni neki. Ami bizonyos, ennek az operának a kezdetén még nem halljuk az oly jellegzetes és félreismerhetetlen Rossini nyitányok egyikét. És talán a leghatásosabb személyes zeneszerzői eszköz, a Rossini crescendo is még csak szerényebb szerephez jut a mű partitúrájában. Viszont Standál külön is felhívja a figyelmünket az opera egyik számára, amikor ezt írja. Van benne egy nagyon szép tercet. Tarabottóé, a póré, a nagyúré, meg az asszonyé, akit a nagyúr száműzött, imád és nem ismer föl. Mint később majd kiderül, ez a leírás nem teljesen pontos. Ám a francia író által ajánlott hármas valóban gyönyörködtető, és már hamisítatlanul rossz szín is. Halljuk is a tercet második felét Miriam Albano, Antonio Gares és Matteo Loi előadásában.
Resta, altezza, sanno noi.
Ahogyan azt az imént már említettem, Standalt itt-ott rajta foghatjuk egy-egy tévedésen Rossini életrajzában, sőt, akár még néha lódításon is. Más pontokon viszont éppenséggel a lényeglátásán ámulhatunk. Például mindjárt Rossini biográfiája kezdetén, ahol is ezt írta. Mióta Napóleon meghalt, akadt egy másik ember is, akit naponta emlegetnek, Moszkvában éppen úgy, mint Nápolyban, Londonban éppen úgy, mint Bécsben, Párizsban éppen úgy, mint Kalkuttában. Dicsőségének határai egybeesnek a művelt világ határaival. Rossini és Napóleon neve valóban odaillik egymás mellé, akár a ma este már annyit emlegetett 1812-es év kapcsán is. Hiszen amíg az emelkedő csillagzatú ifi maestro operák sorával árasztotta el Velencét és pár más itáliai várost, addig a francia császár éppen belevágott végzetes vállalkozásába, az oroszországi hadjáratba, amelyben többek között az olasz ifjúság színe virága is elesett, vagy ott fagyott. De hagyjuk a világtörténelmet, és közelítsünk most már a műhöz, illetve a témához, amelyet a librettókat szakmányban gyártó helybéli szövegíró, bizonyos Giuseppe Maria Foppa szállított. Aki ekkor dolgozott a legelső alkalommal a fiatal maestro keze alá, ám ezt követően még további három velencei Rossini opera librettistája lehetett, megváltva ezzel belépőjét az egyetemes opera történetbe. Nos, a velencei ősbemutató nagy sikert arató farsa tárgya első hallásra aligha tűnhet vidámnak, vagy pláne bohózati jellegűnek. Méghozzá olyannyira nem, hogy az alapkonfliktus ismertetésének hallatán akár még William Shakespeare téli regélyének szüzséje is az eszünkbe juthat. Mert hogy itt is, ott is a megalapozatlan, de teljességgel elvakult férji féltékenységről van szó. Egy hótiszta erényű és szerelmű asszonnyal szemben. Valamint mindkét cselekményben egyszerű embereknek jut érdemi szerep abban, hogy a féltékenység végül nem válik e hölgy gyilkosává, és hogy mindezek után, hosszú évek múltán mégiscsak tisztázódik a félreértés. De most már következzen apróra az imigyen körvonalazott cselekmény. Mégpedig a függöny felgördülését megelőző események bő ismertetésével, mert hogy a L'Inganno Felice színpadi történéseinek számottevő, évtizedes előtörténete van. Isabella, Bertrando herceg tántoríthatatlanul hűséges felesége ugyanis a múltban visszautasította Ormondó, a herceg tanácsadójának közeledését. Ormondó ezért bosszúból azt hazudta Bertrandónak, hogy a hitvese hűtlen hozzá. A herceg erre azon mód elrendelte a felesége meggyilkolását. Batone, Ormondó bizalmas szolgája egy csónakba ültette Isabellát, majd a nyílt vizen magára hagyta az asszonyt, kiszolgáltatva a hullámok kegyelmének. A csónak azonban szerencsésen partra sodródott, ahol Tarabotto a bányász rátalált, és így megmentette a hercegnét. Isabella nem fedte fel a férfi előtt a valódi kilétét, Tarabotto pedig az unokahúgaként mutatta be őt a környék egyszerű lakosainak, Nisa néven. Ez lenne az a szerencsés csalás, vagy talán inkább az a szerencsés következményekkel járó megtévesztés, amely a címben szerepel. 10 év telt el így, amikor aztán végre Isabella feltárja az igazságot Tarabotto előtt, aki azt tanácsolja neki, hogy használja ki a kedvező alkalmat, és fedje fel a valódi személyazonosságát Bertrando előtt. A herceg ugyanis a kíséretével együtt éppen azon a tájékon tartózkodik, hogy kidolgozza az előre nyomuló ellenség elleni haditervét. Bertrando, az ármányos Ormondó és a hóhér szerepet egykor csak félig teljesítő Batone döbbenten csodálkoznak rá a magát Nisának nevező nőre, akit Isabella bosszúálló szellemének vélnek. Mielőtt tovább haladnánk, halljuk is a három elképet férfiú közül Batone áriáját, amely legyen bár még oly komoly témájú, ám a hallgatóban egy ponton túl mégiscsak vígoperai képzeteket kelt, és ezzel bizony többé-kevésbé igazolja a farsa műfai megjelölését. Luigi de Donato előadásában most az áriának ezt a második, végképp komikusnak tetsző és oly ismerős hangvételű felét hallgassuk meg.
Nel fissarle gli occhi addosso di veder c'ha lei mi pare che soletta e abbandonata ho lasciato in preda al mare che soletta e abbandonata ho lasciato in preda al mare mi si scalda mai la testa preme intorno la tempesta mi si scalda mai la testa timore di ciò aspetto già mi fanno vacillar il timore di sospetto mi fanno vacillar è un casetto è un romanzetto sono cose da risate è un casetto è un romanzetto sono cose da risate è un casetto è un romanzetto sono cose da risate sì cara figlia perdonate or di più non so spiegar il timore di il sospetto or mi fanno vacillar or mi fanno vacillar il timore di sospetto or mi fanno vacillar il timore di sospetto or mi fanno vacillar è un casetto è un romanzetto sono cose da risate cara figlia, perdonate, or di più non so spiegar, il timore di sospetto or mi fanno vacillar, il timore di sospetto or mi fanno vacillar, or mi fanno vacillar, or mi fanno vacillar.
Batonét tehát egyre inkább gyötri a bűntudat és a félelem. Csak hogy úgy tűnik, mint hiába, mert az ádáz Ormondó most ráadásul arra kényszerítené bizalmasát, hogy rabolja el Nisát, vagyis Isabellát. A cselekmény egy kellően mozgalmas és zűrzavaros éjszakai fináléba torkollik, ahol is mindahány szereplő a maga tervének sikerében reménykedik. Batone és Ormondó Nisa elrablását akarja végrehajtani, Bertrando minden erejével a számára immár rendkívül kedves hölgy védelmére kell, Tarabotto pedig azon fáradozik, hogy 10 év bűnös és bús elválasztottsága után ismét egymásra találjon a hercegi pár. Legvégül Ormondó fondorlatai természetesen kudarcot vallanak. A gazembert letartóztatják, Isabella és Bertrando az évtizedes félreértést feledve újra egymásra talál, Tarabotto hűségét méltó jutalommal ismerik el, Batone pedig Isabella nagylelkűségének köszönhetően kegyelmet nyer. Befejezésül következzenek a finálé boldog végkifejletett termő legutolsó percei, a L'Inganno Felice Alessandro De Marchi által vezényelt lemez felvételéről.
S'altro offrirti non posso io. Sulla spiaggia mezza volta che per ombra mi è rinata che per voi ho qui risorta e le vesti le ho osservato che bricone ho smascherato che non basta, non basta, non basta
io ma degno del tuo color io non sono
il sorbetto ora tocca a me il sorbetto
viva viva il vero amor sempre viva il vero amor
e perché nel rapimento l'opera tua fu a Dio punita
perché fece a me il saluto pagherai con la tua vita Se la vita abbiam perduto, non si compra un'altra volta. Onde altezze, dico, vedo bene. Grazia a un figlio del timor, grazia a un figlio del timor.
Grazia a lui, sia pur concessa.
Benedetta ignor la stessa
premio degno uom virtuoso già da presta il nostro cuore tratto altrove ma giusto orrore tosto sia quel mio cuore tosto sia quel mio cuore
Oh,
kérem, ha van szabad másfél órájuk és kellemes felfedezés,